153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban sokszor hallhatták már, de most egészen más minőségében fog azt gondolom beszélni. Kuris István László, aki kántor, tanár, hitoktató, illetve városunk alpolgármestere 19 októberétől. Szia Laci, köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz Ágnes, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és bízom benne, most nem az lesz az első dolog, hogy eltekerjék más meg a hercre.
Egészen biztos vagyok benne, hogy nem. Én azt gondolom, hogy sokan szeretnek téged, egyszerűen a személyiséged is nagyon vonzó, és megmondom őszintén, hogy a legutolsó önkormányzati híradónál döntöttem el, és szerencsére elfogadtad a meghívást, mert annyira izgalmas életutad van. Ugye én ismerlek régről is, amikor még kántor voltál. Ugye sokan nem tudják, az gyülekezeti zenész, hogy így mondjam, vagy kórusvezető, vagy énekvezető, és azt viszont nem gondoltam, hogy máig napig minden napodat úgy kezded. Hogy van ez? Reggelente?
Igen, igazából adventben lesz 20. esztendeje, hogy ezt a feladatot elvállaltam. Nem itt Kiskunhalason kezdtem, de úgy alakult, hogy az egyik plébánián a plébános atya halálát követően egy új atya érkezett, egy kiskunhalasi családi szálakkal rendelkező atya érkezett a katolikus közösséghez, Sós Dénes atyáról van szó, Sós Frici bácsinak, az unokatestvéréről, és ő nagyon profin zongorázott, és mivel nem volt kántor, így amikor először odaérkezett a templomba, és bemutatkoztunk, akkor kereste a kántort, és mondtam neki, hogy nincs, és akkor mondta, hogy akkor viszont lehet fölmenni, mert olyan nem létezik, hogy egy gyülekezetnek nincs kántora. Úgyhogy zeneiskolai múltamról hát talán annyit, hogy amikor elsős voltam, akkor hegedűre beírattak a szüleim, de ez nem sokáig tartott. Úgyhogy Dénes atya az, aki 20 évvel ezelőtt az akkori adventi időszakban rávett erre a dologra, azt nem is tudom, örömmel tettem neki eleget ennek a kérésnek. Így hát elkezdtem akkor, és azóta is zajlik ez. Annak idején az a hétvégeket jelentette, ünnepnapokat, most pedig tavaly április óta, amikor is a Felsővárosi templom környékére költöztem, akkor mentem el az egyik esti szentmisére, és akkor kérdeztem István atyát, hogy van-e erre mód és lehetőség, és hát mivel ott már 2-3 napja rendszeresen ott voltam a Szentmisén, arra is azt mondta, hogy ez egy csoda, és mikor erre rákérdeztem, akkor azt mondta, hogy akkor ez már a második csoda, úgyhogy nincs ellene mit tenni, és azóta igyekszem ezt a feladatot ellátni, hétfőtől vasárnapig igazából, amikor Szentmisa van, és amikor a feladataim ezt megengedik, akkor látom el ezt a feladatot, hétköznapokon, vagy reggel, vagy este, szombaton esténként, és vasárnap a reggel, illetve a délelőtti Szentmisén.
Tehát gyakorlatilag hetente 7 vagy 8 alkalommal vezeted a gyülekezeti éneklést, orgonán játszol.
Igyekszem. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem, én nem vagyok kántor, én csak helyettesítem, és mivel ott most nincs kántor, így igazából helyettesítek. Nem voltam kántorképző, nincs semmilyen zenei múltam, azon kívül, hogy több kiskunhalasi kórusnak is tenorja voltam, igyekeztem ott rontani a helyzetet.
De... és segíteni, én énekeltem Lacival, eláruljuk egy kórusban hosszabb ideig, és csodálatos hangja van.
Úgyhogy igyekszem ellátni a feladatot, amíg aztán egyszer csak azt nem mondják, hogy most már ezt meguntuk, ebből elég volt, és maradjon inkább az, hogy CD-ről vagy pendrive-ról menjen a zene és az ének.
Bízunk benne, hogy ez még nagyon sokáig nem fog bekövetkezni. Szóval ideiglenesen beugrottál kántorizálni, és 20 évig ott ragadtál, és most is benne vagy ebbe a csodálatos feladatba, ha jól értjük.
Igen, ebből jó néhány hónap a Covid-nál kimaradt, de igazából azon kívül nagyon kevés olyan idő van. A pihenés időszaka nyaranta előfordul, de igazából az ünnepeimet is ott töltöm a templomban.
No, hogy jutott valaki ideig, hogy ilyen szolgálatot teljesít nap mint nap, reggel korán, vagy éppen este későn, munka után nem a tévét nézi, vagy a telefonját pörgeti, hanem gyülekezetben, templomban orgonál. Kezdjük az elején. Nyilván ehhez egy nagyon komoly hitbeli elköteleződés és hála és öröm kell. Hogy indult a te életed? Hol születtél? Vannak a testvéreid? És milyen tanuló voltál az iskolában?
Húha, komoly kérdések. Én idén augusztusban lettem 40. éves.
Gratulálunk.
Köszönöm. Az első napokat a Margaréta utcában, a Kertvárosban éltem, ide születtem Kiskunhalasra, édesapám a Volánnál dolgozott, még a régi autóbuszállomás épületében, édesanyám pedig akkor, ha minden igaz, kommunális költségvetési üzem volt a neve, igazából ez a mai Városgazda, ott dolgozott bérszámfejtőként. Gólyafészkes óvodába jártam, előtte a városi bölcsödébe. Éppen most találkoztam augusztus 19-én, a 20-a hétvégén a főzőversenyen Kati Jovonénivel, aki éppen egy csapatnak a tagja volt. Általános iskolában, a mai központiban, az akkori Szűzsben kezdtem. Miskis Arolta volt az első másodikos osztályfőnököm, aztán Klári néni lett, tővele most tekertünk éppen Szabadkára augusztus végén.
Milyen jó helybelinek lenni, ebből is hallatszik.
Úgyhogy ezek a gyerekkori élmények. Az apai ágon a nagymama az, aki rendszeresen járt szentmisére, és onnantól vannak meg ezek az első élmények, és aztán az általános iskolás itt tanórák az, amikor igazából az a vonal elindult nálam. Később Szegeden érettségiztem, mármint úgy később, tehát a Szegeden érettségiztem a piaristáknál, a piarista gimnáziumban.
Ne rohanj előre, mert akkor ezek szerint azért a piarista gimnáziumban nem akárki jelentkezik. Tehát az általános iskola után miért oda jelentkeztél? Akkor már volt egyfajta hitbeli élményed?
Folyamatosan a kereskedelmibe akartam jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy otthon a vasalódeszkán játszottam el a boltnak a pultját, és pénztárgépeztem. Tehát világéletemben az volt, hogy majd kereskedelmibe megyek. Persze volt egy darabig olyan is, amikor kukás akartam lenni, mert keresztanyámék az alsóvároson laknak, és ott mindig föl lehetett a hátsó részére szállni, és megengedték, hogy a kart kezeljem, amikor a kukát ürítették. Kukásikra akartam lenni egy darabig, de 8. osztályban történt meg az, hogy igazából az utolsó pillanatban, mert hogy a szokásos felvételi előtt már volt egy ilyen felvételi elbeszélgetés a piaristáknál, és arra észre, hogy milyen néhány hét alatt fordult meg ez a dolog, és akartam, hogy a piaristákhoz szeretnék menni, ott szeretnék középiskolában tovább tanulni.
Akkor már ez hitbeli döntés volt? Tehát, hogy akkor
mindenképpen.
Volt jó kapcsolatod, templomba jártál. Honnan indul neked az istenhit az életedben? Egyszer belenevelődtél, vagy volt azért egyfajta élmény, amikor úgy igazán közel engedted magadhoz az Isten szeretetét?
Azt be kell valljam őszintén, hogy, és ez nem követendő példa, de 5. azt mondták itt tanórá, hogy már jövő héten nem kell jönni, amikor még Edith Kelini megkérdezte, hogy mi van kiírva a temető kapura, akkor én nem a feltámadás, vagy feltámadunk, hanem hogy kutyát bevinni tilos, ezt erőltettem.
Hát ez is fel van írva.
Igen, ez is ki volt írva, akkor biztos, de szóval nem voltam ilyen jó gyerek. Ugyanolyan voltam, mint a többi osztálytársam, azt gondolom, hogy tudtunk huncutkodni, és tudtunk néha bosszantóak is lenni, mint az akkori gyerkőcök java része. És aztán 8. osztályban, akire az előbb említést tettem, ugye 2003-ban elhunyt János atya, szerintem ő az, aki nekem ezt megerősítette bennem. Lehető legtöbb időt hétköznapokon is jártam szentmisére már 8-osként, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy én vágyok arra, hogy ilyen közösségben tudjak lenni javarészt a mindennapokban. És ugye ahogy a piaristákhoz akkor úgy jelentkezni, ugye akkor most is vannak egyházi intézmények, akár itt Kiskunhalason is, de
akkor kevésebb volt még.
Igen, tehát akkor a 97-ben végképp, de merem állítani, hogy ma is a gyerekek és a családoknak a nagy része nem feltétlenül azért íratja be ide a gyerekét, vagy jelentkezik te a gyermek, mert hogy ez egy egyházi iskola, hanem ismeri az ott levő pedagógusoknak a munkáját, az iskolának a múltját, és arra a közösségre rámeri bízni, de nem feltétlenül biztos, hogy az egyházi jellege miatt, hanem az oktatásnak a nívója miatt inkább. De viszont a piaristáknál, mivel senkit nem ismertünk, sem én, sem a családom, se senki, így ott igazából csak a hitbeli meggyőződés volt, hogy egyházi iskolába szeretnék menni. 97-ben, aztán 2001-ben érettségiztem. Én azt gondolom, hogy olyan osztályfőnökeim voltak, akik igyekeztek embert nevelni belőlünk, ugyanúgy, mint az akkori összes fiatal sikerült így nevelni. Biztos most is vannak ilyen élmények, mint mai középiskolásnak, mint nekünk, hogy szabad élet alatt eltölteni egy hetet osztálykirándulásként, és mindentől távol lenni. mostanában, ahogy hallgattam Tekla beszámolóit az ifjúsági világtalálkozóról, én is voltam új Rómában 2001-ben ifjúsági találkozón, hogy a plébánia udvarán a fenyőfa alatt aludtunk. Semmi kényelem hiányunk nem volt. Így próbáltuk leküzdeni mindazokat a problémákat, meg ezeket felajánlani érte, amikkel akkoriban éppen küzdöttünk. De semmi hiszti nem fogalmazódott meg belőlünk, úgyhogy tiszta nosztalgia volt nekem Tekla beszámolóit hallgatni itt az elmúlt hetekben, ahogy elmesélt, hogy ők mivel találkoztak itt Portugáliában az ifjúsági világtalálkozón. Szóval ezek mind megerősítettek engem abban, hogy jó közösséghez tartozom, és hogy a család mellett egy másik család is befogad és tud a mindennapokban erőt és élményt adni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kuris István Lászlóval, életút riportban vannak. Azt gondolom, hogy egy csodálatos, örömteli élet az, ami bontakozik itt ki előttünk. Hogy hogyan folytatódott a középiskola után az élete, zene után kiderül, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai életút riportunkat, Kuris István László a vendégem. Nagyon komoly hitbeli elköteleződés alakult ki benned, mondjuk így, a középiskola alatt is, meg már 8. korodban is. Hogyan folytatódott az életed? Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy döntöttél a tovább tanulást illetően, vagy a további életedet illetően.
Érettségi után a Szegedi Hittudományi Főiskolán kezdtem el a tanulmányokat, és ezt követően, mivel ott katekéta lelkipásztori munkatársszakon tanultam, ezt követően plébániai munkatárs lettem, illetve azokban az időszakokban kezdődött el a kántori szolgálat is. Volt olyan időszak, amikor plébános nélküli plébánián igyekeztem dolgozni, mert oldalagosan ellátott plébánia lett. Az azt jelenti, hogy az elhunyt plébános utáni hónapokban máshonnan járt oda atya, és elég sok minden feladatot kaptam, amit igyekeztem örömmel ellátni. Ez nem Kiskunhalason volt természetesen, hanem falvakban, vidéki plébánián. Akkoriban tagja lettem a Megyeszélek Kulturális Információs Alapítványnak. Ez még 1993-ban jött létre azzal a szándékkal, hogy a kisebb falvak közösségeit összefogva, nem csak egy falun belül, hanem több Bácsi és több Csongrád megyei településen közösségi, kulturális, gyermek, ifjúsági és sportprogramokat szervezzünk. Ennek később az alapítványnak át is vettem a vezetését, most már 13. éve visszük ezt a feladatot, illetve akkoriban voltak még olyan kezdeményezések, amelyek már itt Kiskunhalason is meg tudtak valósulni, akár az Árpádházi Szent Erzsébet jubilom eszendőben a térnek az elnevezése. Nagyon sok karitatív feladatot igyekeztünk alapítványon keresztül is vállalni. Annak idején akkor voltak azok az esztendők, amikor a különböző politikai közösségeknek is hivatalosan is tagja lettem, és 2006-ban volt az első olyan feladat, ami a megyei önkormányzathoz tartozik, itt a szakbizottság külsős tagja lettem, amely elsősorban az oktatással, a neveléssel, a sporttal, illetve az egyházügyi kapcsolatokkal foglalatoskodott, és 2010-től tudtam már az itthoni, úgymond önkormányzathoz közeli feladatokba bekapcsolódni. Először a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft., a Halas Médiának voltam felügyelőbizottsági tagja és a bizottság elnöke, és 2014-ben volt egy olyan lehetőség, hogy nem időközi választás volt, hanem egy önkormányzati képviselőnek a lemondása okán tudtam bekerülni a képviselőtestületbe, és a 2014-es választáson már a képviselőjelöltként, a 10-es körzet képviselőjelöltjeként kaptam meg az ott élőknek a bizalmát, ami 2019-ben megismétlődött, és akkor kért fel polgármester úr, hogy a önkormányzati képviselői feladatok mellett az ő általános helyettesítési feladatait is vállaljam el, és így lettem Kiskunhalas város alpolgármestere.
Egy picit hagyj kérdezzek vissza, mert ez egy nagyon-nagyon szép karrier, és szerintem nagyon kevesen építették föl így az életüket, hogy tényleg a kisfalvakból indultak, közösséget, ifjúságot, egyáltalán segítő feladatkörből valóban a közösséget szolgáló hivatalos pozícióba is kerültek. Egy picit arról az életedről mesélj, arról a szakaszról, amikor valóban ugye 2014-ig mondjuk gyakorlatilag kántorizáltál több helyen, kis falvakban. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan missziós feladat, tehát ma ezt olyan nehezen tudják elképzelni az emberek maguknak. Mindenki ugye autót akar, meg céges feladatokat, meg nem tudom mi. Ez egy nagyon-nagyon. Hogy nézett ki akkor egy napod?
Akkor néhány szót arról is, hogy hogy a csodába kerültem én a kis falvakba. Ugye nekem édesapám meghalt, és édesanyámnak a második házassága okán kerültünk el Kiskunhalasról. És hát egy nap igazából úgy nézett ki, azt gondolom, mint az összes többi fiatalé, tehát akár a középiskola, akár a főiskola időszak, és akkor a hétvégeken mellett a country szolgálat.
Utána inkább, amikor már munkába voltál.
2008-ban kezdődött el az az időszak, amikor hittanórákat is vállaltam. Először pusztamérgesen az ottani katolikus iskolának a diákjait oktattam, és tanítottam, és 2014-ben kért fel Finta Józsi atya, hogy itt Kiskunhalason is kezdjem el a tanítást, illetve Balota szállásra, ahova azóta is kijárok szerdánként. Most épp a Tekóban, illetve Balota szálláson vannak óráim, de tanítottam már a központiban, illetve a Fazekas iskolában is, illetve a Szent József iskolában is. Mindig oda mentem, ahol feladat van, és ahol segíteni lehetett, és ahol megkértek erre. Az autóról is beszélt, az első autómat én 2020-ban vásároltam meg, egy kemény Dacia-t vettem, úgyhogy nem gondolom, hogy...
Akkor busszal, vonattal közlekedtél, igen. Gondolom nem biciklivel, azért ezek elég nagy távolságok.
Az 550-es reggeli szegedi autóbusszal jártam ki dolgozni az első időszakban, utána pedig egy olyan autóbusz talált, amikor már pusztamérésre kellett járnom, ami 6 óra után valahogy indult, és 20 pár percet Gárdiánnál kellett átszállásra várakozni, de azt gondolom, hogy nem haltam bele, most mit is látjuk. Itt vagyok, úgyhogy gyarapodtam is, úgyhogy igazából soha nem állt tőlem távol az, hogy ne a legkényelmesebb lehetőséget válasszam, hanem hogyha már feladat van, akkor minden vele járóját csapjam el, és együtt fogadjam el a lehetőséget.
Tehát akkor hittant is tanítottál tulajdonképpen a kezdetektől.
Igen.
Mit szeretsz ebben a tanításban, miért csinálod? Azt gondolom, hogy nagyon sok fiatalember más utat választ, ma nem a legdivatosabb szakmák ezek, hogy így mondjam. Tehát nyilván ez egy nagyon mély elköteleződés kell, pláne kisebb településeken kezdve mindezt. Hogyan élsz át egy-egy hittanórát? Szeretnek a gyerekek?
Hát ezt tőlük kell megkérdezni. Én bízom benne, hogy igen. Volt, amikor óvodás csoportjaim voltak, ugye most vannak középiskolások, vagy épp már azt is mondhatom, hogy felnőtt fiatalok, hiszen 13. évfolyamon is van csoportom, általános iskolában is minden közösség, minden egyes osztály és csoport teljesen más Balotaszálláson a 6. vagy a 8. gyerek, mint itt Kiskunhalason a 6. vagy 8. gyerek. Nagyon sok olyan élményt szereztem, közösségi és hitbeli élményt az élet során, amit élmény nekik elmesélni és átadni. Hogyha hittanóráról beszélünk, akkor az nem azt jelenti, az elejétől végig 45 percen keresztül a keresztvetés megy és a mi atyánk, hanem az élet mindennapos dolgairól is lehet beszélni, és azt gondolom, hogy a legtöbbet az segít, hogyha meghallgatjuk őket, és próbálunk valamilyen választ keresni arra, hogy éppen a tesóval, anyával, apával mi és miért történik, és ő hogyan tud egyáltalán ezzel megbirkózni, ezzel az adott helyzettel, vagy éppen hogyan szeretne segíteni, és hogy mi a legjobb, amit tehet az ügyben, hogyha otthon valamilyen probléma, vagy valamilyen pozitív élethelyzet éri, vagy éppen egymással vesznek össze, és az órán borul ki ez az egész, és sírásig megy a dolog. Vannak tankönyvek persze, csak hogy általában a tankönyvek a heti 2 órára íródnak, 72 órára egy tanévben, miközben 45 percet találkozok velük hetente egyszer, és akkor is lehet, hogy van olyan óra, amikor egyáltalán nem tudunk azzal foglalkozni, ami tankönyvben van, de azt gondolom, hogy ez nem is probléma. Ővelük kell foglalkozni, és hogyha erre nyitott tudok lenni, és meg tudom őket hallgatni, akkor már ők is, akár lehet, hogy csak a következő alkalommal, de akkor ők is ezt viszonozzák, és akkor viszont ők hallgatják meg, hogy én mit szeretem nekik átadni. Én inkább szeretek beszélgetős órát tartani, mint hogy felolvassuk, hogy mi van a tankönyvben, és rágjuk végig a témát.
Nagyon tetszett, amikor azt mondtad, elsőként és felütésként, mondjuk így tanárként, pedagógusként, hogy a legfontosabb meghallgatni a gyerekeket. Én folyamatosan erre igyekszem magam rávenni, azért akár pap, akár tanárbetegségnek nevezhetjük, hogy szeret beszélni az ember, holott mély meggyőződésem, amit említettél, hogy mindenkinek arra van szükség, hogy meghallgassák, és csak onnan indulhat ki minden tanítás.
De ezt mi felnőttek a saját mindennapjainkban is tapasztaljuk, hogyha valaki nem hallgat meg bennünket, akkor lehet, hogy megsértődünk rá, akkor egy gyermek még inkább.
Hát és mennyire szükségük van megbeszélgetni? Ugye mondják a statisztikában, hogy 7 perc talán, amit a családok beszélgetéssel töltenek el egy napon belül. Tehát, hogy én is azt tapasztalom tanárként, hogy elképesztő igényük van arra, hogy kimondják. És hogyha abba tudsz segíteni, tehát akkor te gyakorlatilag kicsit lelki gondozóként is működsz, ha jól értem.
Ez lehet, hogy bátor megfogalmazás, de tényleg igyekszem ott, ahol lehet, akkor ezt teljesíteni.
Melyik korosztály esik legjobban neked, vagy áll legközelebb hozzád, vagy érted a legjobban a problémáikat?
A kicsiknél, mivel szeretek énekelni, ezt ők is szeretik, ők is szeretnek énekelni, így ott is nagyon könnyű megtalálni velük a jó kapcsolatot azonnal. A fiataloknál azt gondolom, hogy szintén jó, amikor már középiskolás vagy 13. évfolyamos felnőtt fiatalokról van szó, akkor mivel azért még én sem a nyugdíjhoz vagyok közel, így igyekszem megérteni azt, amit ők szeretnének sugalni, vagy javasolni, vagy témaként. Egyébként tényleg a középiskolában csinálom ezt minden az a név elején, hogy név nélkül egy kis papír, és írt fel, hogy milyen témákról szeretnél. Sokkal könnyebben megnyílnak, és hogyha nem ott rögtön válaszolunk a feltett kérdéseikre, hanem majd lehet, hogy 2 hónap múlva kerül sor az adott témára, de akkor is úgy gondolom, hogy úgy érzik, hogy amit felvetettek, azt át tudjuk beszélni. Nem okoz problémát egyik korosztály sem.
Hát ezt nagyon jó hallani. Aki tudja, hogy mennyire szeretsz énekelni, ugye el tudom képzelni, mert valóban a gyerekek, semmi más nem marad meg, csak a dal, hogy Jézus szeret minden kicsi gyereket, vagy éppen valamelyik cukiság. No, én bevallom őszintén, nekem azért van kedvenc korosztályom, bár én is azért a gyülekezetben sok korosztálya foglalkoztam, én nekem a megnyíló értelmű kamaszok, tehát ettől csodálatosabbat nem tudok elképzelni, hogy üzenetet át lehet vinni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Kuris István László a vendégem, Életútriportban vannak, maradjanak velünk, zene után folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai életútriportunkat. Vendégem Kuris István László, alpolgármester, aki nem mellesleg hitoktató, több helyen kántorizál. Ugye avval kezdtük az egész beszélgetést, hogy kevesen gondolnánk rólad, Laci, hogy kb. Minden reggelt a kis templomban, katolikus templomban kezdesz, orgonálsz, vezeted az éneklést szolgálatként, és olykor hétvégén is. Szóval ezek olyan komoly értékrendről tanúskodnak, ami azért valahol vonzó, hogy faggassunk erről. És most ott tartottunk az életút riportodban, hogy hogyan alakult ez, hogy ezek a fajta szolgálatok, munkák, hitoktatói munka, azután közösségi feladatvállalássá alakult hivatalosan. Ugye először önkormányzati képviselő lettél, majd 2019-től alpolgármesterként dolgozol. Én azt gondolnám, hogy tökre nagyot változott az életed, mert hogy azért egészen más egy az előbb felsoroltak, illetve hát konkrétan mondjuk a polgármesterként kb. Mindennel is foglalkozol. Ugye említetted, hogy anyut hol dolgozott, aput hol dolgozott, tehát mindent átölel a tevékenységi köröd. Szóval változott az életed?
Az előbb itt a zene szünetében azt mondtam neked, hogy igazából nem tudok mit mondani erre, de végül megfogalmazódott bennem, igen, változott, ráadásul pozitív megfogalmazásban kapuk nyíltak meg. Előtte azt mondani, hogy én vagyok Kuris István László Kiskunhalasról, azt akkor ennyi. Bármit is szeretnék elintézni, nem biztos, hogy menne. De hogyha el tudom azt mondani, hogy egy várost képviselve keressem az adott lehetőségekre az utakat, akkor erre már sokkal inkább megnyílnak a kapuk, és most itt az elmúlt percekben, ahogy beszéltük, hogy mikor kerül adásba az interjú, akkor is említést tettem Érszegi Márk Auréről. Ő a Magyarország Szentszéki Nagykövetségének a diplomatája volt, és ezzel kapcsolatban jut eszembe az, hogy igen, sokkal hatékonyabban van lehetőségem arra, hogy Kiskunhalas értékei szerte a világban megismertessük az emberekkel, és persze mellette az is feladat, hogy a halasiakkal megismerjük a saját helyi értékeinket is, hiszen én magam is biztos vagyok abban, hogy vannak még olyan természeti kincsek, vagy éppen épített örökség, akár egy épületnek a homlokzata, vagy bármilyen más dolog, apró dologra gondolunk, de mégis, hogy helyi kincs is még nem ismerjük. Úgyhogy igen, ilyen még nagyon, még több felelősség van ezzel a munkával, ezzel a szolgálattal, és még több feladat természetesen. Úgyhogy a válaszom az, hogy a kérdés, hogy igen, megváltozott, de ilyen jó irányba.
Azért sűrűbb lett a programod? Gondolom én.
Régebben nem kellett azzal foglalkoznom, hogy a naptáramban mi van beírva, mert meg tudtam jegyezni. Ma persze már a naptáramat nem is mindig én kezelem, hanem kolléganők írnak be különböző programokat, úgyhogy mindig előre két hétre át kell nézni, hogy mi történik, és még előtte napokban is rendszeresen. A mai napom is úgy kezdődött, hogy reggel 3-7 körül érkeztem a kis templomhoz, Szent Mise volt 7 órakor, utána balotaszálláson volt órám, előtte a hivatalba beugrottam, utána érkeztem vissza Halasra, délőtt volt a kormányhivatal környezetvédelmi munkatársaival, ellenőrzés rendőrséggel közösen bevonva, mert itt most azért már jobban oda kellett lépnünk, és nem volt elég az ennyi-bennyi levél. A rendőrséggel közösen volt egy hatósági ellenőrzés, utána elszaladtam édesanyámhoz ebédelni, és most itt vagyok, de a napnak még nincs vége.
Nagyon-nagyon mozgalmas mindez. Akik velünk tartottak, emlékeznek arra, hogy az Életút riportod elején, amikor még kicsi gyerek voltál, akár óvodás, nagyon sokáig azt játszottad, hogy te kereskedő leszel, és a vasaló deszkán számoltad, adtad, stb. Én biztos vagyok benne, hiszen az önkormányzati híradások, amiket általad szoktak kapni a hallgatók itt a rádióban, abban ugye rengeteg pályázat, elszámolás, belevágunk, nem, van-e rá pénz, vagy nem, tehát ugye egyfajta nagyon komoly gazdasági költségvetési gondolkodást is igényel az, amit te csinálsz. Megéled ezt a területet az életedben? Mert azért hitoktatók általában nem feltétlenül értenek a pénzhez.
Akár az alapítvány elnökeként, amit említettem, akár pedig most a legújabb szervezet éppen 18-án jegyezte be a törvényszék az új polgáros szervezetet, amelynek titkára lettem, illetve akár az önkormányzatnál. A hivatalban vannak olyan pályázatok, amelyeket egy az egybe én viszek. Ezek nem a nem tudom hány százmilliós pályázatok, de a Tisztítsuk meg az Országot programnak a pályázatai, a Térzene program, ami 60 minikoncerten vagyunk túl. Ezeknek a pályázatait a Családbarát, a Kerékpáros Barát ebből is mind én készítettem elő, én adtam be, én kísértem mégis, én számoltam el. Azért, mert én magam is szeretnék mindig rálátni arra, hogy a kollégák mit, hogy dolgoznak ezzel, mennyi feladatuk van ezzel, ezek néhány milliósak, tehát nem tényleg a nagy projektekről van szó. De igen, tudom, is rálátok erre, mert szeretem ezt csinálni, szeretek ezekbe belelátni, és jó egy-egy projektet az elejétől a végéig elkísérni.
Jó gazdasági érzéked? Most csak ez azért érdekel, mert általában nem jellemző a lelkészi hivatásokra, hiszen általában nagyon sok helyen nem kell pénzzel bánniuk, és azért ez azért két különböző terület.
Én azt gondolom, és valóban én is több lelkipásztortól hallom azt, hogy ők nem pályázatírónak születtek, és nem a hivatásuk az nem a pályázatírói hivatás, hanem ők lelki gondozók szeretnének, igen, lenni. És nagyon fontos, hogy legyenek olyan munkatársaik, akik ezt el tudják látni.
De akkor neked ez megy?
Igyekszem gondossággal ezeket átlátni és végigvezetni a dolgokat, igen.
Nem hiába gyakoroltad meg a gyerekkorban a vasalódeszkánál.
Igen, és nem hiába van az is. Azt gondolom, hogy például akár a tömegközlekedésre visszatérve, nem gondolom, hogy el kell vinni rengeteg pénzt arra, hogy valaki egyedül egy autóval közlekedjen. Nagyon, most is, amikor lehet kerékpárral közlekedek. A mai napom az autós, mert hogy voltam balotaszálláson, de amikor lehet, akkor kerékpárral közlekedem, mert tudom hova tenni a forintokat én magam is, függetlenül attól, mennyi az embernek a feladat, és ezzel mennyi hónap elején, amikor az SMS érkezik a fizetéséről, de azt gondolom, hogy kell tudni jól félretenni a pénzt.
Hát igen, arról nem is beszélve, hogy egyáltalán a javakkal való gazdálkodás, ez a környezetvédelemnek egy nagyon fontos alapja, mert amit megspóroltunk, az nem csak pénz spórol, energiát spórol, anyagot spórol, bennünket egészségesebbé tesz, tehát hogy számtalan összetevője van, úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a hozzáállás. Talán hallgatók láthattak néhány napja a közösségi oldalon kakaós csigával a kezedben, amit a biciklizésért kaptál jutalmul.
Igen, hiszen az elmúlt napokban volt az autómentes hét, és különböző autómentes, elsősorban kerékpáros huromnak voltak, most már ez évek óta hagyomány itt Kiskunhalason, és arra akartunk ezzel ösztönözni mindenkit, hogy ha másért nem, legalább egy jó reggeliért üljenek kerékpára, és amikor a lovasszobornál áttértem én is az 53-as főútnak a benti oldalára, akkor egészen a főtérig igazából kerékpáros konvojba jöttem, nem tudtam leelőzni a sort, annyian jöttek befelé, és mindannyian elhaladtak ott, úgyhogy élmény volt.
Hát én biztatok minden hallgatót, mert én magam is nagy bicajos vagyok, most értem át szinte abszolút az autóról a elektromosan segített biciklire, azt azért bevallom, de mindenhova gyorsabban odaérek, de a ma reggeli csúcsforgalomban például 15 autó mellett jöttem el nyugodtan, és sokkal hamarabb beértem. Tehát lassan egyszerűen jobb közlekedni biciklivel szerintem. Lassan a végére érünk a beszélgetésnek, mi a hobbid? Én azt gondoltam, mert fölhitted nekem, hogy esetleg a hobbidra kérdezzek rá, hogy szerintem nem jut időt, hát aki reggel templomba kezd, vagy este ott fejezi be, a polgármester közben tanít, hát nem létezik, hogy van hobbira ideje, de van, azt mondtad.
Hát muszáj leszakítani, megőrülni azért nem szabad, de olyan dolgokat kell választani hobbiként, vagy olyan dolgokba kell beleszeretni, amelyek ugyanígy pozitívan visszahatnak a mindennapi feladatokra. Szeretek kerékpározni, szeretem Magyarország tájain az értékeket felfedezni, túrázni szeretek, a kedvenc vidékem az a Mecsek Zengő környéke, és színházba is szeretek járni. Azokat a darabokat szeretem leginkább, amelyek zenés darabok, és nem a legmodernebbek, hanem inkább kosztümösek, vagy éppen a Kecskeméti Színházban mostában játszott vígjátékok a kedvenceim. És arra biztatok mindenkit, hogy ha van rá módja és lehetőség, akkor éljen ezekkel a lehetőségekkel. Én tudom azt, hogy a kultúra az pénzbe kerül, de amikor megszervezzük azt, hogy 4-5-en üljünk az autóba, akkor azt már tudjuk osztani, és azért nem 10-15 ezer forintos jegyekért lehet élményeket szerezni, és nem utolsó sorban. Én például sem a kávéval, sem a dohányzással, sem alkohollal nem érek, úgyhogy ezeket a pénzeket, amiket van, aki erre szánna, azt én ezekre tudom félretenni.
És feltöltenek.
Élményekben gazdagulók ezek. Ha vidéken van, akkor legfőképp azért, mert oda-vissza úton lehet beszélgetni, és át tudjuk beszélni a mindennapokat is, az élményeket.
Befejezésül, Laci, mi az a legfontosabb misszió az életedben? Ugye, aki velünk tartott, tudja, hogy mindaz, amit te csinálsz, az tulajdonképpen az egy szolgálat valahol, amit téged is örömmel tölt el. De mi a legfontosabb misszió, amit magad előtt látsz és csinálsz?
Hát szerintem az, hogy mindent a közösségeinkért, a halasi közösségért, a városért, és megmutatni a világnak, hogy kiskomolasít van a térképen.
Nagyon köszönjük ezt a mai beszélgetést, engem nagyon feltöltött, én borzasztóan örülök, hogy, és tudom, hogy Halason nagyon sok értékes és szolgáló ember van különböző területeken, de nagyon nagy öröm számomra, hogy tudom, hogy alpolgármesterként nagyon sok feladatra rálátva te ezt ilyen lelkülettel csinálod. Én kívánok nagyon jó egészséget, és sok-sok sikeres, örömteli projektet, szolgálatot ezután is az életedben.
Köszönöm a lehetőséget is, a rádió hallgatóknak a figyelmét, és leginkább azoknak a figyelmét, akik hasonlóan bárkiért is tesznek bármit, vagy éppen egy nagyobb közösségért dolgoznak és látnak el feladatokat.
Kuris István Lászlóval beszélgettünk, aki hitoktató, kántorizál, önkormányzati képviselő, a polgármester. Ha lemaradtak a beszélgetés bármely részletéről, nagyon ajánlom meghallgatásra, akár ismétlésben, akár hangalbumunkból. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.